Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Tudjátok, hogy ma igazából nem nekem kellene itt állni. Sajnos Kökényes Zsuzsa testvérünk, tudjátok, nem jól van is. Nem tudta elvállalni. Pali atyám fia hívott fel pénteken, hogy András kellene készülni. Hát volt egy félig megkezdett ige hirdetésem, ami az új év első szombatjára készült. Mivel nem sikerült elkészülnöm vele, ezért Rajki János testvért kértem, meg ő volt helyettem. Az volt a kézenfekvő, hogy az új év ige hirdetést elkészítem még, ami hátra van. Hát azzal készültem úgy, hogy ez most rendhagyóan egy új év ige hirdetés lesz. Talán még nem vagyunk annyira elkésve vele, még az évnek ez elején vagyunk. De előtte, ahogy szoktuk tenni, a gyerekeknek hoztam történetet. Úgyhogy ha gondolj, maradhatok a helyeteken, ha akartok, nem szükséges volt, már berendezkedtetek, de ha gondoltok, előre is jöhettek, én látok, bízom. Nem egy hosszú történet, de ami jó benne, hogy igaz történet. Nagyon kedves, nagyon szép és nagyon-nagyon tanulságos történet ez, amit én most el fogok olvasni nektek. Tehát ez is a címe, hogy igaz történet. Így szól. Évekkel ezelőtt a Seattle-i paraolimpiai játékokon 9 atléta, aki mind mentálisan vagy fizikailag sérültek, felálltak a 100 méteres startvonalához. Pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol bár nem mindenki lábain futva, de a cél fele törekedett a beérkezés és a győzelemnek a reményében. A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton, és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi 8 versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátra nézett. Majd mindegyikük megállt és visszafordult. Az egyik dankóros lány leült mellé, megpuszilta, és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Segítettek neki felállni, majd mind a 9 összekapaszkodtak, és együtt sétáltak be a célvonalon. A stadionban pedig a nézők felálltak, és percekig tapsoltak. Mit üzen ez a történet nekünk? Valahol legbelül a legfontosabb dolog az életben nem az egymás felett aratott győzelem, mert csak a minden áron győzni akarás a célunk, akkor önzővé válhatunk. Talán még le is nézzük a lemaradottakat. Kizárjuk életünkből a szeretetet. Ha le tudsz mondani értékeid érvényesítéséről, a győzelem mámoráról, akkor meglátod a másik ember küzdelmét is. Az életben sokkal fontosabb, ha másokat is győzelemhez tudsz segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy a dicsőségünkről le kell mondani. Egy gyertya nem veszít semmit akkor sem, ha meggyújt egy másik gyertyát. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Erről szólt ez a történet, és a felnőtteknek is hoztam egyet, mert olyan jó, hogy gyerekek vagytok. Úgyhogy ezt is el szeretném olvasni, ez nekünk felnőtteknek szól. Arra kérlek, hogy legyetek kedvesek ezt is meghallgatni, és akkor utána majd olvasnánk az ige hirdetésnek a gondolatait. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes és szép történet. Nem mindannyiunknak szól, de tanulsága az mindenkinek szól. Az a cím, hogy a gyógyító szeretet. Valaki azt mondta, hogy az a rossz, hogy Galambos bácsinak elment az életkedve. Mindig akkor van a baj, ha a beteg feladta a küzdelmet, majd hozzátette, az élni akarás a legjobb orvosság. Egyik nap Galambos bácsi maga mellé ültette a feleségét. Elmegyek, anyjuk. Nincs már nekem miért élnem. Galambos néni megfogta a férje lesoványodott vékony kezét, és ránézett az öregre. Hát én, én már nem számítok. Én értem, nem érdemes élned. Az asszony hangjában annyi szeretet volt, hogy attól három haldokló is meggyógyult volna. Galambos bácsi meglepődött, és arra gondolt, hogy ennél szebb szerelmi vallomás még fiatal korában sem mondott neki a felesége. Amikor a doktor legközelebb eljött, fejcsóválva vallotta be Galambos néninek, hogy nem tudja, mi történt, de a fége jobban van. 2 hét múlva az öreg felkelt az ágyból, a 3. héten kiment az udvarra, 1 hónap múlva pedig elkísérte feleségét a boltba. Hazafelé még a teli szatyrot is ő akarta volna vinni, de az asszony ezt nem engedte. Ettől kezdve együtt mentek mindenhova. Eleinte úgy jártak, hogy Galambos néni belekarolt a férjébe. Aztán a karonfogásból kézfogás lett, majd az, hogy egy-egy ujjukat összefűzték, mintha 10 éves kamaszok lettek volna. Mindig lassan lépegettek, mint akiknek rengeteg idejük van. Inkább csak sétáltak, andalogtak. A szembejövők néha mosolyogtak rajtuk, de ők nem törődtek ezzel. Egyszer egy régi ismerős megállította őket és megkérdezte, tán ifjú szerelmesek vagytok? Galambos bácsi mosolyogva helyesbített. Öreg szerelmesek. És ez sokkal, sokkal többet jelent. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és talán segít ez a történet is az életben, hogy szabad kézen fogva sétálni, még az ujjakat összefonva is, még a legidősebb generációnak is. Kedves gyülekezet, az újévi ige hirdetésnek az alap gondolatát Kolosszi levélből fogjuk olvasni a 3. fejezetből. Mivel újévi ige hirdetés, ezért ugye azzal kezdjük, hogy boldog új évet kívánok, de a keresztény változatát, a hívő változatát is ismeritek, amelyik úgy szól, hogy bízd újra életet Krisztusra. És ez lenne az alap gondolata az újévi ige hirdetésnek, a mottója, bízd újra életet Krisztusra. És a kiinduló igét, mint mondtam, olvasnánk a Kolosszi beliekezét levél 3. fejezetéből. Kolosszi levél 3. fejezetéből olvassuk el a 3. és a 4. versét. Kolosszi levél 3. fejezet 3. és 4. verse. És ez így hangzik. Látom, már mindnyájan kinyitottátok, megtaláltátok. Kolosszi 3:3-4. Mert meghaltatok. És a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Bízd újra életet Krisztusra. Miért? Egyrészt kire bízhatnánk másra, nem? A felolvasott Biblia versek szerint, mert így olvastuk, hogy ővele együtt el vagyunk rejtve, ami mennyei atyánkban. El vagyunk rejtve az Istenben. És úgy gondolom, hogy ez az elrejtőzés az Istenben egyre inkább nagyobb jelentőséggel bír. Annál is inkább, mert hogy egyre közeledik Jézus 2. eljövetele, nem tudom, megfigyeltétek-e biztos, a gonoszság úgy növekedik. Azt tapasztalom, lehet, hogy ti is tapasztaljátok, hogy egy olyan világba érkeztünk, ahol az erkölcsnek az élet minden területén, tehát a családban, az otthonban, az iskolában, az utcán, a tereken, a közlekedésben, a politikában, az egyházakban, mintha az erkölcsnek és az emberi életnek nem sok jelentősége lenne. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy a híradásoknak az első felét mi tölti be? Gyilkosság, erőszak, szerencsétlenség, katasztrófák, háború, feszültség, gyűlölködés. És biztos hallottatok erről az új koronavírusról, ami tüdőgyulladást okoz, és most már minden földrészen ott van, pillanatok alatt terjed, és halálos áldozata is vannak. És Máté 24.12-ben azt olvastuk, csak idézem, ismeritek, hogy mivel a gonoszság, amiről beszéltem az előbb, megsokasodik, ezzel együtt mi történik a másik oldalon? A szeretet sokakban meghidegül. Figyeljétek meg! Mert azt mondja, hogy akikben van, vagy volt szeretet, nem? Rendelkeztek a szeretettel. Azokban is meghidegül, kihűl, lehűl a szeretet. Tehát egy szeretet nélküli világba érkeztünk meg. És ez egyre inkább így lesz. Közben azt tapasztalható, hogy nő a kegyesség látszata, az istenfélelemnek a látszata, egy külső vallásosság, de belül a szívben, az embereknek az erkölcsi értékrendjében nincs változás. A kérdés az, hogyha egy ilyen világba érkeztünk bele, mert pedig beleérkeztünk, és ez egyre inkább súlyosbodni fog, ezt tapasztaljuk, de a proféciák ebben megerősítenek mindannyiunkat, kiben bízhatunk? Hol van biztonság? Kire bízhatjuk rá minden pillanatban a mi életünket? Egy ilyen világban, és az új évben is, bízd újra életed Krisztusra, mert vele együtt az életed elrejtett élet lehet Istenben. Mi a mi feladatunk? Mit kell nekünk tenni ehhez, hogy ebben az új évben ténylegesen, valóságosan én elrejtett életet tudjak élni, hogy az én életem az elrejtett legyen az Istennel. Az én tennivalomnak az alapja, amit olvastunk a Bibliában is, és amitől működésképtelen, ami nélkül működésképtelen, nem működik, nem fog menni, az így hangzik, hogy Krisztussal együtt. És ezt soha se felejtsük el. Az életünkben, az üdvösségben és a mindennapjainkban minden csak úgy működik, hogy Krisztussal együtt. Nélküle pedig sehogy. Így olvastuk az alapgondolatban, hogy a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Jézus erről beszél János 15.5-ben is a szőlőtő példázatában, ahol azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző, és aki én bennem marad, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Bízd újra életet Krisztusra, ő vele együtt. A kiinduló ígében a harmadik fejezet, Kolosszénál a harmadik versnek az elején emlékeztek, hogy olvastunk egy szót, egy kifejezést, és a kifejezés mögött egy olyan tartalom, ami alapja az Istenben való elrejtőzésnek. Ez pedig így szól, ugye az egyik az volt, hogy Krisztussal együtt, csak ő vele, a másik, mert meghaltatok. Azt mondja, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Tehát az Istenben való elrejtettségünknek a előfeltétele meghalni Krisztussal együtt. Nyilván átvitt értelemben meghalni a bűn következtében megromlott emberi természetünknek, az önzésnek, az énemnek, meghalni az óembernek. Miért? Mert az emberi természetünk, az önzésünk az miről szól? Én ezen sokat gondolkoztam, meg imádkoztam érte, és én azt értettem meg, hogy, a nagy kompromisszumkészségről. Nagy kompromisszumkészséggel bírunk. Arra jöttem rá, hogy hogyan lehet a megrögzött szokásainkkal, a bűneinkkel, a kis bálványainkkal együtt az Úrnak szolgálni, vagy elrejtőzni benne, nem? Megvannak a kis bálványaink, megvannak a kis rossz szokásaink, szolgálunk ennek, de szolgálunk az Úrnak is. Hát ez a nagy kompromisszumkészség. De lehet így szolgálni az Istennek, lehet így elrejtőzni benne. Az Isten szava szerint nem. Mert meghaltatok, és akkor van a ti életetek elrejtve Istenben. Ha nem haltatok meg, akkor nincs elrejtve. Feladatunk adott, egyértelmű, nem? El kell menjünk Krisztussal együtt meghalni, mert nála nélkül semmit sem cselekedhetek, csak vele együtt. Szeretném megkérdezni, hogy jól van ez így? Jó, hogy így van? Jó, hogy így van? Jó lenne igazán meghalni az óembernek? Jó lenne az, hogyha nem az emberi természetünk diktálna? És jól van az, hogy Krisztussal együtt? Azt hiszem, hogy nagyon jól. És én végtelenül hálás vagyok az Úrnak, hálás vagyok a mennyei atyánknak, hogy ilyen bölcsen megtervezte, ilyen kivitelezhető módon, hogy a fiút oda ajándékozta. Mindannyiunknak, mindnyájunkért, mert vele együtt minden lehetséges, ami az üdvösségünkre való. Vele kivitelezhetjük az üdvösségünket, alkalmassá válhatunk az Isten országára. Vele együtt megszabadulhatunk hatalmas bűnterhektől, terhes múlttól, vele együtt egy valóságos új életet kezdhetünk. Az új évben miért ne tennénk meg? Vele együtt megújulhatunk, erőről erőre juthatunk, és ebben az erkölcstelen, kegyetlen világban elrejtőzhetünk az Istenben. Tehát bízd újra életet Krisztusra, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve az Istenben, Krisztussal együtt. Az üdvösségünk, tehát az örök életünk, az Istenben való elrejtettségünknek a feltétele, hogy meg akarok-e halni Krisztussal együtt, vagy nem akarok meghalni. Ha nem akarok meghalni, akkor nincs mit tennem. Akkor élhetem a magam világát, élhetem az óember életét, élhetem az emberi természetemet, akkor nincs mit tenni. Hát de ha ott van a vágy bennem az Isten országába, mert pedig azért vagyunk itt, úgy gondolom, már ott van, akkor el kell mennünk, és Krisztussal együtt meg kell halni. Azon gondolkoztam, hogy olyan jó volna, ha már véglegesen meg tudnánk halni az önzésünknek, nem? Az óemberünknek. Hogy legalább, ha meghalnék, akkor a családon belül, a legközelebbi hozzátartozónk, látnák, hogy már apával tényleg történt valami. Nem tudjuk, hogy mi, de már valami elmozdult, mint a jó irányba mozdult volna el, mintha apa változna. Talán példa lehet arra, hogy a család is elindulna a változáson. Aztán lát, hogy a testvérek is látnák, hogy hát nem tudjuk, mi van az Andrással, de mintha jó irányba mozdult volna el. Aztán hát, ha ragadós a példa, és akkor elmozdulnak a testvérek is jó irányba. Pali atyafi, Máté atyafi, a nőtestvérek, és a gyülekezet, mindenki meghal az óemberének, meghal a régi természetének, megtérünk teljesen, és lesz egy csodálatos, egy együtt működő, Krisztusban egységes gyülekezet. Pál apostol megtalálta azt, hogy hol és hogyan lehet meghalni Krisztussal. Én szerintem ti is tudjátok. Pál azt írta, hogy Krisztussal együtt én megfeszítettem. Ezért többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus, aki önmagát adta életem, amelyik életet most pedig testben élem, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem, és önmagát adta életem. Miről van itt szó? Hogyan értelmezünk? Főleg az a kérdés, hogy hogyan valósíthatom meg a mindennapjaiban azt, hogy én meg tudjak halni, mert szeretnék az én mennyei atyámba Krisztussal együtt ellejtőzni. Amiről itt szó van, és amiről a kereszt beszél, az nem más, mint az a kimondhatatlan, emberileg megfogalmazhatatlan mély szeretet. Mert gondoljuk végig, melyik népnek van olyan istene, aki otthagyta a mennyet, otthagyta a trónt, és meghalt a bűnös teremtményeiért. Kinek van ilyen istene? A pontos fordítás itt a Galata 2.22-nél azt írja, hogy együtt keresztre feszít. Tehát, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Nyilván jelképesen, de a jelkép egyértelművé teszi azt, hogy az önző lényünk csak ott válhat halottá. Ott vagyok, tehát ha visszamegyünk az időben, és komolyan veszem azt, amit itt Pál apostol ír, és ott vagyok Krisztus mellett a kereszten, mert ez erről szól, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ha pedig meg akarok halni, akkor ezen az úton, módon halhatok meg az óemberemnek. És ha ott vagyok Krisztus mellett, akkor mit tapasztalok? Akkor mit látok? Mit érzékelek? Hát, ha mellette vagyok ott fenn, és visszaemlékszünk az egész szenvedés története és a keresztefeszítés történetére, és hogy onnan a keresztről a megváltó is mit látott, mit érzett, akkor hát látom a gúnyolódókat, nem? Amint a gúnyolódás, a csúfolódás Krisztust is éri. De hogyha én ott vagyok, akkor engem itt is ér, nem? De közben látom azt, meg tapasztalom, meg érzem, hogy ez mind értem van. Ez értem történik. És ha ez értem történik, és Krisztus miattam hordozza, és ha ő így szeret, akkor én is viszont szerethetem, és akkor már ő érte, én is el tudom mindezt viselni, és el tudom mindezt szenvedni. Ott van a két lator, nem? Egyiknek látom a megtérését. Ha elolvassuk a Szentírásba, el tudjuk képzelni, látjuk a latornak a megtérését. De látjuk a másiknak a szitkozódását. Hogy ő a megtérésben nem követi a társát. Holott korábban azért cimbik voltak. Társak voltak. A rablógyilkosságban társak voltak. De a megtérésben, a Krisztushoz való térésben már nem voltak társak, hanem az útjuk végérvényesen kétfelé vált. Az egyik az örök életre, a másik pedig az örök halálra, a kározatnak a halálára. És ha ott vagyok, akkor a gúnyoló tömegben meglátok egy Arimátiai Józsefet, meglátok egy Cirénei Simont, meglátok egy Mária Magdalénát, a testvéreit, Lázárt és Lázárt, Jézust, Jézusnak az édesanyját, a szeretett tanítványt. És látom azt a kicsi gyülekezetet, a gyülekezeti tagokat ott a tömegben, akik később nem sokra nagy sokassággá, nagy néppé válnak. És ha ott vagyok, akkor hallom, hogy Jézusból ez a felkiáltás szakadt fel a 22. Zsoltárból, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És akkor azt tettem, amikor készültem, és hogy kinyitottam a 22. Zsoltárt, és ennek a fényében, hitben visszamenve, elképzelve az egész történetet, olvastam újból a 22. Zsoltárt. És így lehetek ott a keresztnél. Azután azt értettem meg, hogy ha máma én meg szeretnék halni az önzésemnek, akkor holnap is meg kell halni, mert hogy az én természetem makacs, élni akaró. Az óember felszínre törekszik. Tehát újból és újból meg kell halni. Akkor nem a 22. Zsoltárt olvasom a következő nap, amikor újból ott elmegyek a kereszthez, mert nem mondtam le arról, hogy meghalljak a természetemnek. Nem tettem le arról, komolyan veszem, hogy én meg akarok változni, hogy én Krisztusé akarok lenni. És akkor mondjuk olvasom Ézsaiás 53-at, de ott a keresztnél. És így tudunk változni. Így térhetünk meg. És így tudjuk folyamatosan, úgymond, halott állapotában tartani az óembert. Mert ott vagyok az mellett, aki bűnt nem cselekedett. Akinek szájában nem találtatott álnokság, aki szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Én tudom-e hagyni, amikor engem bántanak, az igazságosan ítélőre. Néhány sor velem vágytól. Amikor a bűnös megváltóját szemléli, amint helyette haldoklik a kereszten, a bűnök átka alatt, a megbocsájtó szeretetét látva vonzalom ébred iránt a szívében. Hol ébred vonzalom Krisztus iránt a szívünkben, hanem ott. Tovább, a bűnös szereti Krisztust, mert Krisztus előbb szerette őt. És a törvény betöltése a szeretet. A megtérő bűnös ráébred arra, hogy Isten hű és igaz. Hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten lelke a hívő szívében munkálkodik. Képessé teszi őt arra, hogy engedelmeskedjen, lépésről lépésre haladjon. Egyre erősebb és erősebb legyen, és egyre több és több kegyelmet kapjon Krisztusban. Bízd újra életed Krisztusra, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És mikor Krisztus a mi életünk megjelen, akkor ti is megjelentek ő vele dicsőségben. Gondolatok a hegyi beszédről ebben a könyvben a 21. oldal meg is van. Figyeljétek meg, kérlek, hogy figyeljetek minden mondatra, nagyon-nagyon fontos. Csak az önszeretet rontja meg békénket, semmi más. Csak az önszeretet rontja meg a békénket. Amíg önző énünk él, figyeljétek, mindig készek vagyunk minden bántalom és sérelem ellen védekezni. Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztusban elrejtett élet, akkor velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gúnnyal és a bántalommal szemben. Szeretném megkérdezni, visszaellenőrizhető-e az, hogy meghaltunk az óembernek, vagy nem? Visszaellenőrizhető-e? Hogyan ellenőrizhető vissza? Tapasztalatból. Amikor lekicsinyelnek bennünket, amikor bántanak, amikor sérelmek érnek, akkor derül ki, hogy meghaltunk, vagy nem haltunk meg. Akkor derül ki. Szeretném mindannyiunknak szívből kívánni az óembernek a halálát. Én remélem, hogy ezzel egyetértetek. Szívemből kívánom mindannyiunknak az óembernek a halálát. Krisztussal együtt kereszten. Ő vele együtt, hogy aztán ő vele együtt is támadjunk fel, mire? Az új életre, hogy új életben járjunk. És ez az új élet, ez mi számunkra? Ez a Krisztus igazság, ez a Krisztusnak az igaz élete. És Krisztus igaz élete miben nyilvánult meg? Azt olvastuk, azt tapasztalom a keresztnél, hogy ő bűn nem cselekedett, és hamisság nem találtatott benne. Ezt másképp úgy mondhatnám, hogy az Isten törvényében élt, nem? Ő sohasem hágta át a törvényt, egyszer sem. Meg ő saját maga mondta, én megtartottam atyám parancsolatait. Ő engedelmes volt, és így volt az ő élete elrejtve a mennyei atyában. Néhány gondolat szemelvényekből. Első kötet 293. oldaláról. Így hangzik. Figyeljetek, mert picit nehéz, de nagyon fontos. Akik nem ismerik Isten uralmának a Sínai hegyen kijelentett törvényeit, nem ismerhetik a Jézusban való igazságot sem. Krisztus feltárta a törvény messzeható alapelveit. Minden elrendelést ismertetett. Példájával pedig minden követelményre rámutatott. Aki ismeri a törvényben lévő igazságot, az a Jézusban való igazságot is ismeri. És ha a Krisztusba vetett hitáltal engedelmeskedik Isten parancsolatainak, az élete el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Mikor van elrejtve az mi életünk az Istenben, Krisztussal együtt? Ha a Krisztusba vetett hitáltal engedelmeskedik Isten minden parancsolatainak, élete el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. A törvény követelményeinek ismerete az utolsó reménysugártól is megfosztaná a lelket, ha az emberiségnek nem lenne megváltója. Tovább, de a Jézusban való igazság élete, hogy ő igaz életet élt, és az ő szájában nem találtatott álnokság büntelen volt. Tehát a Jézusban való igazság, az ő igaz élete, életillata az életre. Isten szeretett fia azért halt meg, hogy saját igazságát tulajdoníthassa az embernek. Nem pedig azért, hogy szabadságot adjon neki Isten szent törvényének a megrontására. Ahogy azt Sátán igyekszik elhitetni. A Krisztusba vetett hitáltal az ember olyan erkölcsi erő birtokába juthat, amely képes ellenállni a gonosznak. Vagyis azt olvastuk, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Tehát miben nyilvánul meg az Istenben elrejtett élet? Ha Krisztusba vetett hitáltal engedelmeskedünk Isten parancsolatainak, el van rejtve Krisztussal együtt az életünk az Istenben. Isten szeretett fia azért halt meg, hogy a saját igazságát, a saját igaz életét tulajdonítsa nekünk bűnös embereknek. De ez a Golgota a kereszt nélkül nincs. Sem neki nem volt, sem nekünk nincs. De én úgy gondolom, hogy ezért végtelenül hálásak lehetünk az Istennek. És ha valami viszont szeretetre indíthatja a mi lelkünket, akkor ez. Isten szeretett fia azért halt meg, hogy saját igazságát tulajdonítsa az embernek. Ha az életünk Krisztussal együtt el van rejtve az Istenben, amikor Krisztus a mi életünk megjelen, akkor ti is megjelentek majd dicsőségben. Ha nincsen rejtve az életünk Istenben Krisztussal, akkor a mi életünk nem fog dicsőségben megjelenni Krisztus eljövetelekor. Mert ami, mert ő a mi életünk, mert ő a mi mindenünk. És amikor ő visszajön értünk, akkor ő vele együtt megjelenünk dicsőségben. Bízd újra életet Krisztusban. Krisztusra, ebben az új évben is. Szívemből kívánom ebben a 2020-as esztendőben is, hogy bízzuk újból Krisztusra életünket. Az ő kegyelméből. Amen.